lehettek.
Jó érzés.
Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor. A Dunán.
Határok nélkül Szerda T. Fannival.
Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Néhány mondat műsorunk tartalmából. A kárpátaljai magyar oktatás helyzetéről és jövőjéről tanácskoztak az intézményvezetők Beregszászban.
Akkor lehet liceumot indítani, ha egy évfolyamon 60 diák van, a másik előterjesztés az, hogy 100. Ezt hál' Istennek egyelőre nem fogadták el. Ha ez alapján indítanák, akkor Kárpátalján a most meglévő középiskoláknak a 60%-a megszűnne, és a 33 magyar középszintű iskolából mindössze 5 önkormányzati maradna.
Kárpát-medencei értékbemutatónapot tartottak Zentán.
Ez azért is nagyon fontos, mert megtanulunk valamilyen szinten másként tekinteni a környezetünkre. Jobban odafigyelünk a dolgokra, és talán egy kicsit elemzően is nyúlunk a környezetünkhöz. Ez egy fontos kezdeményezés.
És most jöjjenek a részletek. A Kárpátaljai Magyar Oktatási Hálózat aktuális helyzetéről és a 2027-es törvényi átszervezésekről tanácskoztak az intézményvezetők Beregszászban. A Kárpátaljai Megyei Pedagógus Továbbképző Intézet beregszászi tagozata saját szemináriumi rendszerrel és módszertani napokkal igyekszik biztosítani a hazai pedagógusok anyanyelvi fejlődését. A rendezvényen bemutatott kompetenciamérés azt bizonyítja, hogy a kárpátaljai diákok a háborús helyzet ellenére sem maradnak el a magyarországi átlageredményektől. Iváncsik Attila összeállítása.
Gabóda Béla, a Kárpátaljai Megyei Pedagógus Továbbképző Intézet beregszászi tagozatának vezetője kiemelte. Az állami továbbképzéseken a magyar nyelvű előadások aránya 10%-ra csökkent. Emiatt saját módszertani napokkal biztosítják az anyanyelvi szakmai fejlődést.
A kötelező továbbképzések mellett bevezetjük a szemináriumok rendszerét. 2022-ben hoztuk létre a tavaszi beregszászi módszertani napokat, majd ennek a sikere után 2023-ban egy évvel később már őszi beregszászi módszertani napok is voltak, amelyeken rendszerint 5-6-7 különböző foglalkozás szemináriumot, gyakorlati rendezvényeket, projekteket tartunk különböző tantárgyakból a magyar tannyelvű iskolák, illetve óvodák pedagógusainak. E két nagy rendezvény mellé rengeteg más rendezvénysorozatot is szerveztünk. Az utóbbi években így volt már boldogságpedagógiából rendezvénysorozat, volt projektpedagógiából rendezvénysorozat, inkluzív pedagógiából, modern nevelés elméletből. Az utóbbi három nagy rendezvényünk pedig volt a gamifikáció, amely 8 különböző szemináriumot ölelt fel. 2025-ben összesen 36 szemináriumot rendeztünk, és ezen 893 pedagógus vett részt. 2026-ban pedig eddig már 19 szemináriumon, különböző projekten vagyunk túl, és eddig 361 ember vett részt ezeken a rendezvényeken.
Az ukrajnai oktatási reform és a jövőre életbe lépő törvényi szabályozás gyökeres átalakításra kényszeríti a középiskolák felső tagozatait, azaz a liceumokat, hangsúlyozta Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség elnöke.
A törvény úgy rendelkezik, hogy eddig ezek az oktatási intézmények nagy rész egy intézményi kereten belül működtek, most ezt át kell alakítani, hogy legyen önálló jogi személyiség a liceum, és ez lehet egyébként úgy is, hogy a gimnáziumról egybe, tehát a Magyarországon is van egy 8 osztályos liceum, vagy akár 6 osztályos liceum is lehet, viszont nem lehet benne elemi iskola, csak kivételes esetekben. Valamint volt két előterjesztés, az egyik előterjesztés arról szólt, hogy egy év folyamra 60 diák, akkor lehet liceumot indítani, ha egy évfolyamon 60 diák van, a másik előterjesztés az, hogy 100. Ezt hál' Istennek egyelőre nem fogadták el, és a pedagógusoknál viszont sok iskola és igazgató abban a tévhitben van, hogy ez alapján kell indítani, és ha ez alapján indítanák, akkor Kárpátalján a most meglévő középiskoláknak a 60%-a megszűnne az ukránokkal együtt, és a 33 magyar középszintű iskolából mindössze 5 önkormányzati maradna. A helyi kistérségek vezetői felelősségük, a liceumok megszüntetése és a fenntartása is.
A szakmai napon bemutatták azokat az átfogó kompetenciaméréseket, amelyek a több mint 4 éve tartó háborús körülmények ellenére azt bizonyítják, hogy a kárpátaljai magyar tanuló képességei és anyanyelvi kompetenciái nem maradnak el a magyarországi átlageredményektől. Híres László Kornélia, a Hodin Kanta Nyelvészeti Kutatóközpont vezetője.
A célunk az volt, hogy azokat a gyerekeket, akiket első perctől 2024-től monitoringozunk és feltérképezzük, hogy milyen képességekkel rendelkeznek, azokat újra megvalósítsuk 2025-ben. Így megvalósult az a kompetenciavizsgálat, amit az oktatási hivatal közreműködésével tudtunk megvalósítani. Ebben a felmérésben anyanyelv, angol nyelv és matematikai képességeket mértünk a diákok körében, háttérkérdőjével kiegészítve. Az volt a fontos, hogy ne csak mérjünk, hogy milyen képességekkel rendelkeznek a gyermekek, hanem azt is lássuk, hogy milyen háttér rendelkeznek. Vagyis arra vagyunk kíváncsiak, hogy a szülők támogatásával alakult úgy a képesség a gyermekeknek, vagy az iskolának a hozzáadott képességeinek segítségével alakult úgy a gyerekeknek a képessége, amit éppen láthatunk. Összehasonlítva magyarországi eredményekhez, átlag eredményekhez viszonyítva, Kárpátalján még továbbra sem maradunk a képességek szempontjából, ami azért kiemelkedő, mert már negyedik éven háború kerős közepén próbálják az iskolák túlvészen azokat a nehéz helyzeteket, amiket láthatunk.
Folytatódik a biztonságos és hatékony határok a Kárpátok régióban program a TISZA Európai Területi Társulás szervezésében. A magyar-ukrán határ mindkét oldalán fontosnak tartják a határátkelők jobb megközelíthetőségét, az átkelési gyorsaságot és a biztonságot. Ezzel kapcsolatban tartottak kerekasztal beszélgetést Nyíregyházán mindkét fél jelenlétében. A megbeszélésen Zsoldos Barnabás is jelen volt, a helyszínen készült a most következő riportja.
És ezt Kockár, a vármegye elnöke. Most van egyfajta lanyhulás megegyezés, azt jelenti, hogy itt a cselekvés ideje.
Már korábban kezdtük ezt a projektet, és a TISZA Európai Területi Társulás a kedvezményezettje. Több mint 10 éve létezik a társulásunk Kárpátaljával, és számos projektet valósítottunk meg. Ezek közül az egyik biztonságos határátkerés és gyors határátkerés Ukrajna és Magyarország között. Még mai napig is nagyon sok akadály van a határátkerésben, főként a gyorságát illetve. Én azt az ambíciózus célkitűzést fogalmaztam meg a projekt kezdetekkel, és most is, hogyha a tanoncsiknak nevezett, megtanultam a ukránul is, ennek a cédulkának a nevét sikerül elfelejteni, akkor másokat tettünk az Európai Unió csatlakozás útján, hiszen ezt még a Szovjetunióból örökölték a ukrán határőri szervezetek. A határzónában való belépéskor is, és amikor kilépünk a határ átkerési zónából, akkor le kell adni ezt a papírt még a mai napig is. Most egy olyan bátortalan jelentést hallottam, hogy talán február sikerül ezt a taloncsikot eltörölni.
Szabó Négy Szab Andrea, a TISZA ETT vezetője, aki összefogja ezt a kerekasztal beszélgetést, hogy most, amikor már úgy tűnik, hogy lazul Ukrajna és Magyarország között is a viszony, talán még a háború is befejeződik, ez egyfajta előretekintés?
Így van. Mi hiszünk és bízunk abban, hogy a háborúnak hamarosan vége lesz, és mivel a két megye közötti kapcsolat mindig is jó volt, hiszen 20 éve már, hogy együttműködési megállapodást írt el a két megye, Kárpátalja megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye. Ezekre a kapcsolatokra építeni szeretnénk. A TISZA ETT azért lett létrehozva, hogy olyan feladatokat, olyan problémákat oldjon meg, amely mindkét megye számára fontosak. Maga ez a projekt, a Secure Borders projekt, ez a Magyarország, Szlovákia, Románia, Ukrajna Interreg Next felhívás keretében valósul meg. Ezt a projektet 2025. február 1-jével kezdtük, és 2020. szeptember 30-ával fogjuk lezárni. A projektnek az a célja, hogy megvizsgáljuk Magyarország és Ukrajna közötti határszakaszt. Minden határátkelőt személyesen látogattunk meg, és felmértük azokat a hiányosságokat, problémákat, amik most ott vannak. Illetve már látjuk azt, hogy az ukrán oldalon nagyon nagy fejlesztésekre készülnek a határhoz vezetők között infrastruktúrában, akár a határátkelők fejlesztésében. Nekünk itt a magyar oldalon tudnunk kell, hiszen hogyha ők ott fejlesztenek, és mondjuk lehetőség lesz egy busz elindítására Ukrajnából, de a magyar oldalon mi erről nem tudunk, és magyar oldalon nem terveznek fejlesztést, nem tudjuk fogadni azt a buszt. Tehát azt gondolom, hogy a két megyének mindig is meg kell, hogy legyen az élő kapcsolat, az élő kommunikációja ahhoz, hogy együtt tudjunk működni.
A Meregsulány és a szemben lévő település határátkelő és más határátkelő bővítésében is gondolkodnak.
A Beregsorányi határátkelőn most már üresen ugyan, de ugye már 3,5 tonna fölötti teherjárművek is át tudnak menni a határon. Ez valamilyen szinten tehermentesíti a Záhony csap határátkelőt.
Ami nekem újszerű volt, Bereg Déda határátkelő ügye, hogy ez is napirendre került, mert ez eddig nem sokszor szerepelt a híradásokban.
A híradásokban nem, de az előkészítő munkákban igen. De azt gondolom, hogy annak a térségnek is fontos az, hogy könnyített legyen a határátlépése. Ne kelljen olyan nagy kört tenni ahhoz, hogy egymást akár a családok meglátogassák, illetve reményeink szerint a háború lezárását követően akár munkaerő ingázására is alkalmassá tudja tenni.
Látszik egyáltalán az alagút vége?
Mi készülünk rá, azt már látjuk, hogy Kárpátalja megye gazdaságilag fejlődésnek indult, hiszen belső ukrajnai úgymond menekültek, települtek Kárpátaljára, Kárpátaljának a lakossága nagy számban nőtt, és ezek olyan befektetők, olyan cégek, olyan vállalkozások kerültek Kárpátaljára, akik nagy tőkét hoztak ide. Beindulhatnak olyan gazdasági kapcsolatok két térség között, ami Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye gazdaságát is élénkítheti.
Nagyon fontos mindezek mellett az, hogy milyen a megközelítés, milyen a határátkelőhöz való eljutás. Erről viszont Veres Emil tart előadást.
Az a feladatunk, hogy a fejlesztésnek a főbb irányvonalait határozzuk meg. A Nyíri Nonspin Kft. A Nyíregyházi Egyetem kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság. Az egyetem szakértői határozzák meg a közlekedési infrastruktúra kialakításának a legfontosabb prioritásait.
Bereg Daróc felé is van egyfajta főút építési elképzelés. A ukrán előadó említette, hogy nekik is fontos, hiszen tengerek felé is lehet kapcsolatot teremteni, illetve az M3-as felé. Úgy tűnik, hogy van koncepció.
Én azt hiszem, hogy mind a két ország számára alapvető fontosságuk, hogy a közlekedési infrastruktúra fejlesztésre kerüljen. Valóban így van, hogy az M3-as autópályának vannak kivitelezési tervek egy hosszabbítására vonatkozóan a határig. Az jelenlegi elképzelések szerint Bereg Darócnál érné el az országhatárt, illetve a Vásárosnaményi csomópontból lenne egy leágazás M34-es gyorsforgalmi út formájában, amely pedig a Záhonyi határátkelőhöz vezetne tovább.
A Kárpát-medence szinte minden régiójából érkeztek vendégek a Vajdasági Tisza Virág Fesztiválon megtartott Kárpát-medencei értékbemutató napra. A Zentai Művész utcában kulturális programokkal, kiállításokkal és hagyományos kézműves foglalkozásokkal várták az érdeklődőket. A rendezvény céljáról a Kárpát-medencei Értéktárról a főszervező Vajdasági Magyar Művelődési Intézet munkatársát, Virág Kis Anitát kérdeztem.
A rendezvénynek a célja az, hogy a Kárpát-medencének a különböző magyar lakta területein működő közösségek, néptáncegyüttesek, zenekarok, kézművesek, illetve értéktárs szereplők találkozhassanak, és bemutathassák a közös értékeinket, a közös kulturális örökségünket, és hát ugye, hogy azért a hagyományokat élményszerűen adjuk tovább a fiatal generációknak, ezért is vannak kézműves foglalkozások a gyerekeknek, nemezelés, vesszőfonás, gyöngyfűzés, a kovácsmesterséget is megleshetik a fiatalok, illetve agyagozhatnak is, és hát ugye a Kárpát-medencéből, Felvidékről, Muravidékről, Erdélyből érkező vendégeink az értéktárból hoztak értékes kiállításokat, amiket megtekinthetnek az érdeklődők, és hát kulturális programmal is szolgálunk ezen a napon. Tehát ugye az értéktárba gyakorlatilag minden olyan kulturális értékbe kerülhet, amit a közösség gondol értéknek a saját környezetében. Ez azért is nagyon fontos, mert megtanulunk valamilyen szinten másként tekinteni a környezetünkre. Jobban odafigyelünk a dolgokra, és talán egy kicsit elemzően is nyúlunk a környezetünkhöz. Nagyon sok része van az értéktárnak, szellemi örökség, épített örökség, természeti környezetünk. Ez egy fontos kezdeményezés.
Ugye említetted, hogy honnan érkeztek vendégek, kik érkeztek ide Zentára?
Kárpátaljáról a Kárpátaljai Népfőiskola Egyesület érkezett, méghozzá kiállítással Szürtéről, Muravidékről, Lendváról érkeztek. Az értéktár hozott szintén egy kiállítást, illetve egy alkalmi trió fog majd zenélni a kulturális programunkon. Erdélyből kiállítók érkeztek, Szémen Rózsának a hímes tojás gyűjteménye látható kiállításként, illetve
néptánccsoport érkezett, a Sepsiszentgyörgyi Zöldfenyő néptánccsoport és a Szent Iván Laborfalvi néptánccsoport, valamint Felvidékről a Szüttes Kamara Néptánc Együttes táncol majd, és hát a vajdasági Magyar Értéktár is készült egy vegyes kiállítással, van egy nagyon szép standunk, és a Zentai Bodor Anikó Hagyományápoló Egyesület Rózsafa zenekara lép majd a színpadra.
Fehér Andrea, Muravidéki Értéktár kiállítását csináltuk itt meg. Hoztuk a szőttest, a női férfi viseletet, hímzéseket, hímes tojás, a Lendvai Vár makettját, a Vikkut makettját, perecet, puposturót, vagy bubosturót, és hurkákat. Turót azt úgy csináljuk, hogy be van keverve, paprikasó, és megformáljuk ilyen pupos alakúra, és füstölve van.
Önön is gyönyörű, szép népviselet van. Mi jellemzi a muravidéki népviseletet?
Van szoknyánk, van egy fekete, nagy rózsás kötényünk. A jellegzetes része a köténynek a tökmag. Az azért van benn, mert régen nem találtak ekkora anyagot, a tökmaggal takarták, és kettőt anyagból. Van kis rózsás és nagy rózsás. A kötényünk elég színes, piros, fehér, kék, zöld, rózsaszín, sárga színekből állnak, és fekete alapon. A kendőnk hátul hímzett, lehet tiszta fehérhetés, az volt a legrégebbi, utána kezdett egy kicsit pirosodni, és majd később egy kis kék maradt bent, tehát van háromszínes hímzés is. A blúzunk az pedig az új résznél van egy szövés, és alatta van egy hímzés, és még régen volt pacsánk, csak az most nem tudjuk már megkötni.
És ezeket önök kötötték, vagy van egyesületük, csoportjuk, ahol kézi munkáznak?
Igen, több szakkör is működik, és próbáljuk vissza eleveníteni, tehát 30 éve tanultuk vissza a hetési hímzést, és nagy szeretettel várjuk azóta is.
Molnár Eleonóra, a Kárpátai Értéktár Bizottság elnöke.
Önök is kiállítják a szebbnél szebb tárgyaikat. Mi mindent hoztak ide ma?
A Kárpátai Értéktár gyöngyszemeit próbáltuk itt most bemutatni. Vannak hímzett terítőink is, amelyek a Kárpátai Magyar Hímzőműhely legújabb díjnyertes alkotása. Ezek ugye autentikus kárpátaljai minták, amelyek ilyen újszerű formába, különböző lakástextíliákra kerültek.
Mik azok, amik bekerültek az értéktárba, amire büszkék?
A nektár felülete, ugye ez a legújabb a Hungarikum Bizottság által életre hívott online felület, ahova az egész Kárpát-medence értékeit be lehetett ugye tölteni, és így bárki számára elérhetőek. Több mint 200 kárpátaljai értéket került nekünk is ide betölteni. Most nyilván ezek közül nem minden utaztatható, gondolok itt például a Vereckei emlékműre, de hát igyekeztünk nagyon sok kiadványt például már készíteni az értéktárról, amelyek ezeket a kárpátaljai nemzeti értékeket bemutatják, és hát ugye, ami a nagy büszkeségünk, hogy most már kárpátaljai magyarok is büszkélkedhetnek egy hungarikummal, ugye a Beregi keresztszemessel, amivel a hímzőink nagyon nagy örömmel foglalkoznak, és ezekből is hoztunk néhányat.
Az egyesület munkája miből áll? Hogyan tudják összefogni akár a különböző kézműveseket?
A Kárpátaljai Névfőiskola Egyesület 2012-ben jött létre, tehát egyidős a Hungarikum törvénnyel, és elkezdtük az értékek felgyűjtését Kárpátalján. Több tízezer adatlapot sikerült kitöltetnünk, és megpróbáltuk ugye a Hungarikum törvény szellemiségének megfelelően az értékeket minél szélesebb körben bemutatni és népszerűsíteni, mert hogy azáltal lesz valami kiemelkedő nemzeti érték, ugye, hogy köztiszteletnek örvend, és minél szélesebb körben ismerik ezeket, és így kezdtük el például létrehozni a hímzőműhelyt is, hogy ők is autentikus mintákkal dolgozzanak, és ezt adják át a fiatalabb generációnak, és ahogy itt látszik a standnál is, van két csodaszép modern ruhadarabunk is, amely a modern divatot ötvezi, ugye, itt ezen a ruhán egy nagy dobronyi keresztszemes látható, a piros ruhán pedig Beregi szőttes, mert hogy megpróbáltuk ezeket tényleg a mindennapjaink részévé tenni ezeket az értékeket, hogy a mindennapokban is viselhető darabok legyenek, és hogy ezeket a viselőik méltósággal és büszkeséggel hordhassák.
Csillag az égen, azaz a Gyergyószent Miklósi Bagosi Brothers Company feldolgozásai egy katona történetben. A népszerű együttes szerzeményeire építve a csíkszeredai Máltai Szeretetszolgálat Borsócska gyermekelőadó csoportja egy katonatörténetet vitt színpadra, amelyben a halál árnyékában születő szerelem, a veszteség és a hazatalálás reménye bontakozik ki. A csoport a történetet csíki és gyergyói népdalokkal, valamint bagosi dalokkal jelenítette meg. A csütörtök esti előadás után elsőként Száz Zsuzsanna szociálpedagógust, a Máltai Szeretetszolgálat munkatársát, csíkszeredai tudósítónk, Bíró István kérte mikrofonhoz.
2022-ben alakultunk, ami úgy történt, hogy volt egy ilyen kollaboráció az Aranyalma óvodával, és ők hoztak nekünk adománycsomagot a gyerekeknek karácsonyra ajándékot, mi pedig vártuk őket valamivel, gondoltuk, hogy egy kis meglepetést, ezért karácsonyi dalokat tanultunk be. Az tényleg nem ilyen szinten volt, hanem egy ilyen óvodás előadás volt. És akkor a gyerekeknek is, nekünk is annyira tetszett ez az egész, hogy mi szerepelünk, együtt dolgozunk, hogy akkor megalapítottuk a Borsócskát, és akkor fokozatosan újabb történeteket tanultunk be, legyen az a Dzsungelkönyve, Pál utcai fiúk, vagy a saját történetünket is előadtuk. Ennek a konkrét színdarabnak úgy született meg az ötlete, hogy ugye nyáron a gyerekbe ott volt a bagosi koncert, a gyerekek is kint voltak, és tetszett nekik, ezért mindig, amikor színeztünk, akkor kérték, hogy tegyen be a bagosi koncert felvételt. És kérdezte az egyik fiúcska, hogy hát nem tanítom meg nekik ezeket az énekeket. Mondom, hát de hogy nem, hát tanuljuk meg, miért ne? Elkezdtük tanulni az énekeket, és ugye benne van ez a hagyományos vonal, gondolkodtunk, hogy miként építsük be. Katona történet az úgy született, hogy nem szerettük volna meghatározni, melyik világháború, akár egy parasz felkelés is lehetett, a botok ezért jelentek meg. És végül így lassanként a gyerekek is nagyon sokat hozzátettek, hogy ez a katona történet így kialakult. Tehát, hogy ez így spontán jött igazából, de úgy a végére összeállt az egész sztori. És nyilván felcsiki meg Gyergyó vidéki népdalok vannak benne, de hogy mivel roma gyerekek, ezért szerettem volna, hogy a saját kultúrájuk is megjelenjen, ezért volt a népviselet az, amiben ők a sajátjukat bele tudták tenni. Azért voltak a lányok rokojában.
Hogyan tudták a gyerekek a saját érzékenységükkel megeleveníteni a katonatörténetet? Tehát, hogy azért ez egy elég nehéz történet.
Igen, ezen nagyon sokat tűnődtünk mi is, hogy azért ez egy olyan időben történik, amit ők nem is érzékeltek, a kicsik nem is tanultak még róla. Hogyan tudnánk ezt közelebb hozni? És az első próbáink azok úgy zajlottak, hogy szétszedtük a dalokat, főleg a népdalokat, millió kis darabra lerajzoltuk, hogy ki hogyan értelmezi. Hát voltak egyébként érdekes értelmezések, tehát akár egy népdalt úgy rajzoltak le, hogy a gyerek a táblánál áll és magyarázza a többieknek, szóval nem mindig úgy született meg a fejükben, mint ahogy a felnőtteknek. Viszont nagyon sok ilyen oktató videót is néztünk, hogy nézett ki régebb egy háború, már mint hogy nyilván a korukhoz megfelelő videókat, és így lassan-lassan megértették, hogy ez egy szomorú helyzet, hogy valaki veszélyben lehet, hogyha elmegy háborúban. Én úgy érzem, hogy a óvodások is azt a rétegét megértették a történetnek, hogy a főszereplő veszélybe kerül, és a szereplő lány várja haza, viszont volt olyan gyerek, aki úgy értelmezte, hogy hát ez olyan, mint amikor apukám elmegy külföldre, és anyukám várja haza, de ez is teljesen rendben van, hogyha ő ezt így érte meg, de mindenki valamilyen rétegét a történetnek lebontotta és megértette a saját szintjén.
Tudja az ember, milyen az, amikor a háború után marad csak. Az én uram is ott maradt az első nagy háborúban, és én itt maradtam eldől egy kicsi fiúval. Nem volt könnyű a világ akkor lelkül. Sok gyermek ilyesen feküdt le, és súlyos kelt főreke. Dolgoztunk, ahogy tudtuk, csak hogy valahogy megéljük, de az ember anya nem adhatja föl. Néztem a fiam, és mindig azt reméltem, neki tán jobb életjük majd, mint ami nekünk adatott.
Színe Nikoletta vagyok, a Borsócska csapat tagja, én vagyok a legidősebb. Számomra ez a csapat nagyon a szívemhez nőtt, mivel hogy mi igazából együtt élünk kicsik nagyok. A szereplésből pedig mindig én is nagyon meghatozok, mindig meglepődök újra és újra. Egyre jobban fejlődnek a kicsik is például, ők totál nem figyelnek rendesen próbára, és itt, amikor felállunk színpadra, nagyon jók.
Most a Bagosi Brothers Company nagy sikerű előadására épített előadást mutattátok be. Mi volt a legjobb ebben?
A legjobb az volt, hogy mindig új és új szerepeket tanultunk ebbe, és meglepődtük, hogy milyen jó a szerep. Az énekek is nagyon jók. Ezelőtt mi nem is ismertük igazából ezeket a dalokat. Volt, amelyiket igen, volt, amelyiket nem, de nagyon jó volt ez a szereplés is.
Egy katona történetet, viszonylag szomorú történetet dolgozott fel, vagy dolgoz fel a darab. Mekkora kihívást jelentett számotokra ezt megjeleníteni?
Elég nagy nagy kihívás volt, mivel hogy kicsit távol áll tőlünk ez, de megoldották a fiúk, a lányok is, úgyhogy nagyon jó volt.
Bár Románia több intézményében egy hónappal korábban tartották a múzeumok éjszakáját, Erdélyben több helyen szombaton készülnek programokkal. Például Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Művészeti Központban is. Az eltérő időpontról és a programokról Verese Mese gyöngyvér Bordás Beáta intézményvezetőt kérdezte.
Romániában, meg így Európa többi országában is nagyrészt a múzeumok nemzetközi napjához igazodnak. Ez május 17, és akkor ahhoz legközelebb eső szombaton szokták rendezni a múzeumok éjszakáját. Viszont Magyarország ebben külön utas, és ott a Szent Iványhez legközelebb eső szombaton szokták megrendezni. És a székelyföldi múzeumok is, főleg a magyar vonatkozású intézmények ehhez alkalmazkodnak. Egyébként most májusban, amikor aktuális lett volna a múzeumok éjszakája, akkor volt a Sepsi Book, amire semmiképp nem szeretnénk rászervezni, és hát ez már lassan évek óta így van, hogy pont arra a májusi hétvégére esik a Sepsi Book is, úgyhogy ez a június sztadika ebben az évben megfelelőbb időpontnak tűnt.
Erre a múzeumok éjszakájára érkezik önökhöz Árkosi István, akinek 52 éve nem volt kiállítása Sepsiszentgyörgyön.
Igen, nagyon örülünk ennek a kiállításnak, és hát ő Magyarországon is, meg elsősorban Kolozsváron nagyon elismert képzőművész, grafikus, festő és írásai is vannak, több kötete jelent meg. Kolozsváron gyakrabban szokott jelentkezni egyéni kiállításokkal, és ott mutatja be a legújabb sorozatait. Szentgyörgyön valóban utoljára 74-ben volt egy kisebb egyéni kiállítása, és akkor most egy nagyobb válogatással készülünk, tehát hogy az egész életművet áttekint anyagot hoztunk el, körülbelül 70 munkát lehet megszemlélni, és a 70-es, 80-as években készült jellemző grafikáit is kiállítjuk. A kiállítás megnyitó után lesz egy tárlatvezetésünk, amelyet a maga művész, illetve Szűs György, a magyarországi művészettörténész fog tartani. Ő írta egyébként a kiállítás katalógusának az előszavát is, úgyhogy nagyon jártas Árkosi István művészetében. Emellett pedig gyerekfoglalkozásokkal is készülünk, tehát ilyen különböző alkotóműhelyekkel, és hát az egyik műhely a Vetróbai által tartott kollázsműhely picit fog kapcsolódni ehhez a kiállításhoz.
Lesznek-e olyan események, amelyek összefogják a város kulturális intézményeit?
Igen, nagy örömünkre szolgál, hogy idén harmadik alkalommal rendezzük meg az Egy éjszakás kaland című kvízjátékot, és ez három intézmény közötti átjárhatóságot szolgál, a Székely Nemzeti Múzeum, a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér, illetve az Erdély Művészeti Központ kiállításait kell végignézniük a résztvevőknek, és a kiállításban szereplő információk, kiállított alkotások alapján válaszolni azokra a kérdésekre, amiket összeállítottunk. Tehát egy ilyen kérdőívet kell elképzelni, amelyet a benevezett csapatok átvehetnek, és hát a rendelkezésükre áll végül is 6 óra, hogy kitöltsék ezt a kérdőívet. Az általuk választott sorrendben megnézhetik a kiállításokat, és nem kell különösebb előfelkészültség, vagy ilyen roppant nagy jártasság mondjuk a képzőművészeti életben. Itt elsősorban az a fontos, hogy jó megfigyelő képességekkel rendelkezzenek, és tudjanak egy picit interaktívan és innovatívan gondolkozni, és akkor figyelmesen megnézni a tárlatokat. Láthatják egyébként a kérdőíveket este 11-ig bármelyik szervező intézményben, és akkor majd összeülünk és kiértékeljük őket, és majd lesz egy díjazás is. Ami újdonság a tavalyhoz képest, akkor is már próbálkoztunk az ifjúsági kategória bevezetésével a 14-18 évesek számára, akkor nem voltak jelentkezők, de ide most már van két csapat, és hát végül is szombatig még lehet jelentkezni, úgyhogy reméljük, hogy lesznek még ifjúsági csapatok, a felnőttek azért már sokkal szemfülesebb és már többen jelentkeztek.
Milyen további programokkal készülnek?
Van egy másik tárlatunk, Haller József marosvásárhelyi grafikus bábtervezőnek a művei. Most a múzeumok éjszakája alatt lesz a tárlat katalógusának a bemutatója, és ennek apropóján egy beszélgetés az ő művészetéről. Vécsi Nagy Zoltán és Portik Plénesi Ágota művészettörténészek fognak Haller Józsefről beszélgetni, és lesz még egy másik izgalmas alkotóműhely is. Ivácson András fog tartani kínai pecsétfaragó műhelyt. Ezen kívül pedig lesz filmvetítés, 3 órán keresztül bármikor be lehet csatlakozni, és olyan riportfilmeket vetítünk le, amelyek a korábbi kiállításainkról készültek. Végül az estét egy